Csalok? Hogyan? Se baj. Ja, hogy mi éltet? Ah, csak a látszat. Koldus ezzel koldul. Udvaroncnak, vagyont, tisztességet ugyan mi áll? A látszat. Az egyház sem mellőzi. És a harcos vitégséget látszatta tolja meg. Mindenki él vele. És kinek elég, hogy annyit mutat, amennyi? Rajta veszt. Templomban, harcban, otthon. Hát, így van ez. Régi színjáték. Albert Malvoisin, a Templestowe-i rendház igazgatója, vagy a rend köreiben használatos elnevezés szerint preceptora, testvérbátyja volt annak a Philippe de Malvoisin bárónak, akit futólag már megemlítettünk ebben a történetben. Mindketten jó barátai és szövetségesei voltak Brian de Bois Gilbertne. Albert Malvoisin bizonyára kiemelkedett a kicsapongó és erkölcstelen kalandorok közül, akikből éppen elég volt a rend soraiban. De lényegében a legfőbb különbség, amely elválasztotta a vakmerő Bois Gilbert lovaktól, az volt, hogy nem nyíltan, hanem titokban vétkezett. Nagyon is értett hozzá, hogy hogyan takarja el bűneit és nagyra vágyását a képmutatás fájtlával, és hogyan játsza meg kifelé azt a fanatikus hitbúzgóságot, amelyet azért magában megvetett. Ha a nagymester nem érkezik meg olyan hirtelen és váratlanul, alig ha fedezett volna fel Templestowe-ban olyasmit, amelyből a fegyelem lazulására lehet következtetni. De még így is, noha a nagymester látogatása meglepetésként érte és bizonyos mértékben leleplezte, Albert Malvoisin jól állta a sarat. Olyan őszinte tisztelettel hallgatta a rendfőnök szemrehányó szavait, látszólag olyan töredelmesen magába szállt, és annyira igyekezett sürgősen jóvá tenni a hibákat, amelyekért megrótták, hogy a nagymester már-már megbocsátott neki. Ki is gondolhatta volna, hogy ez az áhítatos, szemforgató, olyan ember, akit valójában nem érdekel semmi más, csak a mulatozás és a szórakozás. Végül a nagymester már kedvezőbb színben látta a rendház erkölcsi ábrázatát, amint megérkezése után az első órában. Mindezt azonban alaposan elrontotta az a hír, hogy Albert befogadott a rendházába egy zsidó nőt, aki egyik templomos testvér fogja. Sőt, talán tartani kell tőle a szeretője. Így hát a preceptor, amikor a nagymester színe elé idézték, hát igen-igen zord fogadtatásban részesült. Ebben a házban, amelyet a templom szent rendjének magasztos céljaira építettek, kezdte a nagymester a legszigorúbb hangon, egy zsidó nő rejtőzködik, akit egy rendtestvérünk csempészetbe ide kérem, mégpedig a te tudtaddal és beleegyezéseddel, preceptor uram. Erre Albert Malvoisin irtózatos zavarba jött. Erre igazán nem számított. A szerencsétlen Rebekkát ugyanis a ház egy távoli, rejtett zugában helyezték el, és megtettek minden óvintézkedést, hogy itt léte lehetőleg titokban maradjon. A preceptor a nagymester arcáról leolvasta, hogy neki is, meg Bois Gilbertnek is vége van, ha csak septében ki nem talál valamit a fenyegető vihar elhárítására. Nos, miért hallgatsz? Folytatta a nagymester.
Hát szabad szólanom?
rebegte a préceptor a legmélyebb alázatosság hangján, mintha a lelki ismeret furdalás némította volna el. Holott csak időt akart nyerni, hogy rendbe szedje gondolatait. Veszély! Most megengedem, mondta a nagymester. Veszély, és mondd meg, ismered-e szent szabályzatunk erre vonatkozó pontját? De communitanibus templi in sancta cavitate, qui cum miserimis mulieribus versantur, propter oblecationem carnis. Szent közösségünk templomos lovagjairól, akik nyomorúságos asszonyokkal társalgodnak testük gyönyörűségéért. Ó, minden bizonnyal főtisztelendő atyám, felelt a préceptor. Nem emelkedhettem volna a rendünkben hivatal magaslatára, ha nem ismerném a legfontosabb tilalmak egyikét. Miképp tűrhetted hát? Kérdezem újra. Hogy egyik testvérünk ide hozza, ki sem merem mondani, szeretőjét. Méghozzá egy zsidó boszorkányt erre a szent helyre, melyet jelenlétével megfertőz és teljességgel beszennyez. Zsidó boszorkány? Visszhangozta Albert Malvoisin. A magasságos ég jó angyalai oltalmazzanak bennünket? Jézus Mária! Bizony, testvér! Zsidó boszorkány, mondta a nagymester komora. Úgy van, ahogy mondtam. Vagy talán tagadni mered? Tagadni mered, hogy ez a Rebeka a nyomorult zsidó uzsorásnak, a Jorki Izsáknak a leánya, a hírhett Miriam boszorkány tanítványa. Még elgondolni is szégyen? Hát még milyen gyalázat kimondani? Égül is itt rejtőzködik a te preceptóriumod falai között? Hát én eddig nem értettem, felelte Albert. Igen, de most már, hogy mondod, jó uram, most lehullott szememről a hályog, és a te bölcsességet távolított el. Ó, főtisztelendő atyám! Nem is győztem csodálkozni azon, hogy egy olyan derék lovag, mint ez a Brian de Bois Gilbert, ennyire, de ennyire elveszítse a fejét. Egyszerűen talán megbabonázták annak a nőszemélynek a bájai. Igen, igen, a bájai, aki csak azért fogadtam be ebbe a házba, hogy meggátoljam egyre növekvő barátságuk további kifejlődését. Igen, ez a helyes kifejezés, a további kifejlődését, amely előbb vagy utóbb, ugye, a derék lovagot végromlásba döntötte volna? Ez szerint tehát még nem történt köztük semmi olyan, ami a lovag fogadalmának megszegését jelenteni? Kérdezte a nagymester. Hogyan? Hogyan, meg micsoda? E szent ház fedele alatt? Kiáltott fel a préceptor megborzadva és méltatlankodva, miközben hányta magára a keresztet. Ó, Szent Magdolna és a tízezer szűz óvjon tőle! Nem, nem, ha én vétkeztem is, amikor befogadtam ide, hát abban a téves hitbe tettem, hogy így talán megfékezhetem szerencsétlen rendtársam eszeveszett szenvedélyét, amely természet ellenes lázában szinte az őrültségnek tűnt fel előttem. Hát ezért gondoltam, hogy nem szigorúsággal, hanem inkább keresztényi könyörületességgel kell gyógyítgatni. De miután a te éles szemed, ó, főtisztelendő atyám, fölismerte, hogy ez a nő személy boszorkány. Na, most már meg tudom érteni Boaz Gilbert szerelmi tébolyát. Fúj! Most már meg, ismételgette Beaumanoir. Na látod, Conrad testvér, milyen veszedelmes akár a legkisebb részt is nyitva hagyni a sátánnak, ahelyett, hogy védekezzünk minden káros sugallata és káprázata ellen. Mert ha csak szemünkkel gyönyörködünk abban, amit az emberek az asszonyi állat szépségének neveznek, már ez is elég ahhoz, hogy az ős ellenség, az a ragadozó oroszlán hatalmat nyerjen felettünk, és mindenféle csalafinta varázslattal befejezze átkos művét, amelyet a léhaság és a botorság kezdett el. Lehetséges, hogy igazad van, és testvérünk, Boaz Gilbert, ebben a dologban inkább részvétet érdemel, mint tán szigorú fenyítést. Talán inkább támogatást nyújtani a bottal, mint sem büntetést a veszővel. Intelmeink és imáink talán még eltérítik őrültségétől, és visszavezetik a helyes útra. Igazán sajnálatos volna, mondta Conrad Montfichet, ha a rend elveszíteni a legjobb vitézei egyikét. Na éppen abban az órában, amikor a legnagyobb szükségünk van hű fiaink segítségére, ne felejtsük el, hogy Brian de Bois Gilbert 300 szaracént mészárolt le egyes egyedül. Az átkozott kutyák vére, mondta a nagymester. Édes és kedves áldozat lesz az angyalok és a szentek színe előtt, akiket azok a pogányok megvetettek és káromoltak, és az ő segítségükkel megtörjük a varázslatot, igenis megtörjük, mely testvérünket hálójába ejtette. Testvérünk szét fogja tépni ennek az új Delilának a hálóját, mint ahogy Sámson eltépte a két új kötelet, amelyel a filiszteusok megkötözték. Boaz Gilbert aztán majd folytathatja nemes munkáját, és a pogányokat öli meg halomra. Ami pedig ezt a gyalázatos boszorkányt illeti, aki bűvöletével behálozta a Szent Templom egyik lovagját, egy pillanatig sem lehet vitás, hogy halállal kell lakolnia.
De Anglia törvényei,
kezdte a préceptor, aki örült ugyan annak, hogy a nagymester felháborodása szerencsésen elhárult az ő és barátja fejéről, de azért mégis attól tartott, hogy Beaumanoir túlbuzgóságában kissé talán elvetette a súlykot. Anglia törvényei, vágott a szavába a nagymester, minden bíró jogává és kötelességévé teszi, hogy a maga hatáskörén belül igazságot tegyen. A legkisebb bárónak is joga van fogságba vetni, vizsgálat alá vonni és elítélni egy boszorkányt, akit az ő birtokán tetten értek. Ugyan kitagadhatja meg ezt a hatalmat a templom nagymesterétől saját rendjének préceptóriumában. Nem, erről szó sem lehet. Meg fogjuk indítani az eljárást, és meghozzuk a méltányos ítéletet. Ennek a boszorkánynak pedig el kell tűnnie a földszínéről, és a gonoszságának áldozata akkor bocsánatot nyerhet. Készítsétek elő a rendház csarnokát a bírói ítélkezésre, a boszorkány felett. Albert Malvoisin erre meghajolt, és csöndben kiment. No, nem azért, hogy utasítást adjon a csarnok dolgában, hanem hogy sürgősen felkeresse Brian de Bois Gilbert lovagot, és közölje vele a történteket, meg az ügy várható fejleményeit. Hamarosan rá is akadt a templomosra, aki forrt indulatába. Szinte tajtékzott a felháborodásában az újabb kosár miatt, amelyet a szép zsidó leánytól kapott. A meggondolatlan, ó, a hálátlan nőszemély, mondta fogcsikorgatva. Így bánni velem, velem, aki vérpatakban és lángon között saját életem kockáztatásával mentettem meg az életét. Ó, az égre esküszöm már, ó, ezen már szinte rám szakadt a tető, és a gerendák pedig recsegve és rapogva hullottak körülöttem, de én még ott maradtam az ő kedvéért. Íjászok serege vette célba, és a nyilaik olyan sűrűn kopogtak a páncélomon is, mint az ablakon a jégeső. A pajzsomat csak arra használtam, hogy őt oltalmazzam. Na, ezt tettem érte én, és erre? Igen, ez a nyakas lány most a szememre veti. Nekem! Hogy miért nem hagytam inkább elpusztulni? Hát egy szikrányi hálát sem érez irántam? Sőt, a legkisebb remény sem nyújtja arra, hogy később, valamikor még meghallgat, mintha az ördög bújt volna belé, és fagytájának minden konoksága benne egyesült volna. Hát, ami az ördögöt illeti, szólt a préceptor, azt hiszem, belebújt mindkettőtökbe. Hányszor intettelek, hogy légy óvatos, ha már nem tudod kívánságaidat féken tartani. Hányszor, de hányszor magyaráztam néked, hogy van elég keresztény hölgyecske is, aki hajlandó egy kis ilyen vitézi lovaggal barátkozni, és valósággal bűnnek tartaná, hogy megtagadja tőle hálás szerelme zálogát. Neked pedig éppen egy konok, hajthatatlan, zsidó lányba kellett belehabarodnod. Jaj, a szent misére mondom, magam is azt hiszem, az öreg Luca Balmanoir fején találta a szöget, amikor azt mondta, hogy ez a nő téged egyszerűen megbabonázott. Luca Balmanoir, ismételte Bois Gilbert szemrehányóan. Hát, így vigyáztál te, Malvoisin. Hát a te hibád, ha a vén locsogó megtudta, hogy Rebecca itt van a perceptóriumban. Jaj, nem tehetek róla, nem tehetek, felelte Albert. Hát én mindent elkövettem, hogy titkodat megőrizzem, de hát elárultál. Hogy az ördög volt-e, vagy valaki más, azt csak az ördög maga tudná megmondani. De hát amennyire tőlem telt, elsímítottam a dolgot, aztán nem lesz semmi bajot, ha lemondasz Rebekáról. Az öreg megsajnált, hiszen varázslat áldozata vagy, nem? A lány meg boszorkány, és azt szerint is fog lakolni. Ho-ho, az égre, ezt azért nem engedem, kiáltott fel Bois Gilbert. Én meg az égre mondom, hogy így lesz, felelte Malvoisin. Sem te, sem más földi halandó nem mentheti meg. Luca Balmanoir a fejébe vette, hogy a zsidónő halála engesztelő áldozat lesz, amely jóvá teszi a templomos lovagok szerelmi vétkeit. És mint magad is tudod, megvan a hatalma ahhoz, hogy ezt az Istennek tetsző, jámbor és észszerű cselekedetet végre is hajtsa.
Olyan az utókor? El fogja hinni, hogy valaha is létezett ilyen ostoba vakbuzgóság? Fakadt ki Boagilbe, fel és alá járkálva a szobában. Hát, hogy az utókor majd mit szól hozzá, nem tudom, felelte Malvoisin nyugodtan. De annyi bizonyos, hogy napjainkban a papok és a világiak egyaránt helyeselni fogják nagymesterük döntését, és 100 közül 99 áment mond rá. No, akkor tudom már, mit kell tennem, mondta Boagilbe. Albert, te a barátom vagy, segítségemre leszel, hogy megszöktessem. Elviszem olyan helyre, ahol nagyobb a biztonság, és a titkot jobban meg tudják őrizni. Érted? Hát akkor nem segíthetnélek ebben, ha akarnám se, felelte a préceptor. A ház tele van a nagymester belső embereivel és híveivel, és hogy ki sem merem mondani, szóval, hogy őszinte legyek. Semmi kedvem együtt hajózni veled, még akkor sem, ha tudnám, hogy bárkánk előbb-utóbb nyugalmas révbe jut. Éppen eleget kockáztattam már miattad. Még csak az kellene, hogy lefokozzam, aztán elveszítsem préceptori állásomat egy ilyen zsidó nő személyért. És ha te hallgatsz rám, abba hagyod ezt a hasztalan erőlködést, és solymodat más zsákmány felé eregeted. Gondolkodj már egy kicsit Boagilbert. Jelened minden ajándékát és jövőd minden ígéretét. Annak a helynek köszönheted, amelyet rendünkben elfoglalsz, mert ha esztelenül kitartasz a szép Rebeka mellett, őrült szenvedélyed módot ad Beaumanoirnak arra, hogy kizárjon a rendből, és ő nem is fogja ezt elmulasztani. Félti a vezéri pálcát, amelyet reszkető kezében tart, és tudja, hogy te vakmerően kinyújtod karodat érte. Így aztán egy pillanatig se képzeld, hogy irgalmas lesz majd hozzád, ha ilyen jó ürügyet adsz neki arra, hogy eltiporjon. Mindenki elítél majd, ha pártfogásodba veszel egy zsidó boszorkányt. Engedj neki ebben a dologban, mert te húzod a rövidebbet. Ha majd a vezéri párca a te kezedben lesz, azt tehetsz Júda leányával, amit akarsz. Simogathatod, vagy mágiára küldheted őket kedved szerint. Malvoisin, ide figyelj, Malvoisin, mondta Boagilbert. Te olyan hidegvérű vagy, mint egy barátom, vágott a szavába Albert. Még mielőtt Boagilbert egy súlyosabb szóval megsérthette volna. Nos, ha hidegvérű barátod vagyok, nyilván a tanácsom is megfontolt, és fölöttébb követésre méltó. Még egyszer mondom, nem tudom megmenteni Rebekát, és ha megpróbálod, csak azt éred el, hogy vele együtt rohansz a pusztulásba, menj el a nagymesterhez, vesd magadat a lábai elé, és mondd meg neki, hogy megalázkodjam a vén bolond előtt. Na, Istenemre soha! De vagy megmondom neki a képébe. Mondd hát a képébe, folytatta Malvoisin. Mondd a képébe, hogy örülten szereted ezt a lányt, és nem tudsz élni nélküle. Minél hevesebben beszélsz majd a szenvedélyedről, annál jobban fog sietni, hogy kitekerje a szép boszorkány nyakát. Te pedig, miután nyíltan elismerted, hogy megszegted
a rend legfontosabb tilalmát. Nem remélhetsz segítséget itteni testvéreidtől. Akkor búcsút mondhatsz a hatalomról szőtt, nagyra törő álmaidnak. Örülhetsz, ha elmehetsz zsoldosnak Flandriába, vagy mit tudom én, talán Burgundiába, ahol apró csetepatékban koptathatod láncsádat. Igazad van, Malvoisin, mondta Brian de Bois Gilbert rövid gondolkodás után. Nem adhatom meg ennek a vén szamárnak ezt az előnyt. És Rebecca sem érdemli meg, hogy rangomat és becsületemet kockára tegyem miatta. Magára hagyom, sorsára bízom, ha csak nem. Nincs semmi feltétel vagy kikötés, kiáltott fel Malvoisin. Elhatározásod okos, és igen-igen szükséges is. A nők csak játékszerek, és csupán arra szolgálnak, hogy üres óráinkban elszórakozzunk velük. Az élet komoly célja becsvágyunk kielégítése. Ezer ilyen csinos bábú sem ér annyit, hogy megbotolj azon a fényes pályán, mely nyitva áll előtted. Na, de most már megyek, nem szabad, hogy ilyen bizalmas beszélgetésben lássanak bennünket. Különben is. Dolgom van. Elő kell készítenem a csarnokot a bírói tárgyalásra. Micsoda? Mit hallok? Kiáltott fel Bois Gilbert. De hát ilyen hamar? Hát bizony, felelte Malvoisin. Minden nagyon gyorsan megy, ha a bíró már előre meghozta az ítéletet. Ó, Rebecca, sohajtotta Bois Gilbert, amikor magára maradt. Úgy látszik, drága árat kell fizetnem azért, hogy megszerettelek. Miért nem tudlak sorsodra bízni? Mint ahogy ez a halvérű képmutató tanácsolja, még egy kísérletet teszek megmentésedre, de jaj neked, ha hálátlan leszel, mert ha megint eltaszítasz, bosszum olyan erős lesz, mint a szerelmem. Bois Gilbert életét és becsületét nem lehet kockára tenni, semmiért. Nem lehet szó ilyen áldozatról, ha jutalma csak megvetés és szemrehányások özöne. A préceptor alig, hogy kiadta a szükséges rendelkezéseket, amikor Canrier Mont Fiché már felkereste, és közölte vele a nagymester utasítását, hogy a zsidónőt a boszorkányság vágyával tüstént bíróság elé kell állítani. Olyan ez az egész, mint egy rossz álom, jegyezte meg a préceptor. Hiszen számos zsidó orvos működik, és eddig eszünkbe sem jutott boszorkánysággal vádolni őket, pedig gyakran csodálatos eredménnyel gyógyítanak. Hát a nagymester egészen másképp vélekedik, mondta Canrier. És hogy őszinte legyek, Albert, akár boszorkány ez a nyomorúságos zsidólány, akár egészen ártatlan, inkább csak halljon meg, mint sem elveszítsünk egy olyan nagyszerű harcost, mint Brian de Bois Gilbert. Vagy talán, ami még rosszabb, belső egyenletlenkedés támadjon a rend soraiba. De tudod, Bois Gilbert milyen vitéz és buszke ember, és tudod, hogy számos rendtársunk milyen csodálattal és tisztelettel tekint fel rá, de azért hidd el, mindez nem segítene rajta, ha a nagymester úgy látná, hogy a lovag nem áldozata, hanem bűntársa a zsidónőnek. És ha Izrael 12 törzsének lelke egyesülne benne, akkor is jobb, ha egyedül szenved sem, hogy Bois Gilbert lovagot is magával rántsa a pusztulásba.
Éppen az imént beszéltem a lelkére, hogy bízza a lányt sorsára, jegyezte meg Malvoisin. De mégis van-e elég ok arra, hogy Rebekát elítéljék? Hát, ha a nagymester megváltoztatja véleményét, ha látja, hogy milyen gyenge bizonyítékok támasztják alá a boszorkányság vágyját. Hát, ha gyengék, akkor meg kell erősíteni őket, felelte Monfice. Érted, Albert? Hát, érteni ugyan értem, felelte a préceptor, és nem is riadok vissza semmitől, ha a rend érdeke úgy kívánja, de ilyen rövid idő alatt bajos megtalálni a módját. Meg kell találnod Malvoisin, mondta Conrad. Ez hasznára lesz a rendnek, meg azért neked is. Templestó, szegény preceptórium, Maison Dieu például kétszer annyit ér. A nagymester, tudod, hallgat rám. Teljesítsd ebben a dologban a kívánságát, és akkor Maison Dieu-re, majd lassan, na szóval, esetleg a miénk lesz. Mert ez szép, és termékeny kenti grófságban nagyon jól mutatna, nem? Nos, mit szólsz ehhez? Van itt, felelte Malvoisin, azok között, akik Boaz Gilbert kíséretében jöttek ide, két fickó, akit nagyon is jól ismerek. Valamikor öcsém Philippe de Malvoisin cselédjei voltak, azután léptek Front de Boeuf szolgálatába. Talán ők tudnak valamit ennek a nőnek a boszorkányságáról. Nagyszerű! Nagyszerű! Tüstént, keresd meg őket, és ne felejtsd el, ha egy-két bizánci arany fel tudná frissíteni emlékező tehetségüket, ne sajnáld tőlük. Hát, én azt hiszem, hogy egy, azaz egyetlen egy cekkinóért is megesküdnek még arra is, hogy az anyjuk, aki a világra hozta őket, boszorkány, nevetett a préceptor. Hát, akkor annál jobb, mondta Conrad. Beszélj velük, mert délben megkezdjük a bírói tárgyalást. Nagymesterünket azóta se láttam ilyen buzgó készülődésben, amióta karóba húzatta Hamed Alfagit, aki pedig megkeresztelkedett. Csak aztán visszaesett a muzulmán hitbe. A rendház súlyos harangja éppen elkongatta a delet, amikor Rebeka léptek dobogását hallotta a külön lépcsőn, amely börtönébe vezetett. A dübörgés arra mutatott, hogy több ember közeledik, aminek Rebeka nagyon megörült, mert féktelen és szenvedélyes Boaz Gilbert magányos látogatásaitól sokkal jobban félt, mint bármi mástól. A szoba ajtaját kireteszelték, és Conrad meg Malvoisin lépett be rajta, négy feketébe öltözött alabárdos kíséretében. Átkozott faj leánya, kiáltotta a préceptor. Készülj fel gyorsan, aztán kövess minket. Hová? Hová és miért? Kérdezte Rebeka. Leány, felelte Conrad. Neked nem az a dolgot, hogy kérdezz, csak az, hogy engedelmeskedj. Itt mi kérdezünk. De ha éppen tudni akarod, szent rendünk nagymesterének bírói széke elé viszünk, hogy számot adj majd vétkeidért. Ó, hála neked, Ábrahám istene! Kiáltott fel Rebeka, és ahítatosan összekulcsolta kezeit. A bíróban még akkor is, ha a népem ellensége, oltalmazómat látom, Örömest követlek, csak engedd meg, hogy fátyolva burkoljam fejemet. Lementek a lépcsőn, lassan, ünnepélyes léptekkel, áthaladtak egy hosszú folyosón, majd egy magas, szárnyas ajtón, amely a nagy csarnokba nyílt, ahol már összegyűlt Beaumanoir törvényszéke. A tágas terem alsó végét zsúfolásig megtöltötték a csatlósok és az íjászok, akik nagy nehezen utat engedtek Rebekának, amint a két preceptor közt, az alabárdos őrség előtt, a számára kijelölt szék felé lépkedett. Miközben összefont karokkal és lehajtott fejjel haladt a tömeg közt, valaki egy kis papír tekercset nyomott a kezébe. Rebeka szinte öntudatlanul átvette, és ujjai közé zárta, anélkül, hogy megnézze, mi az, és mi van benne. De megértette, hogy tudtára adták. Vannak baráta is ebben a félelmetes gyülekezetben. Ez a tudat ezért bátorságot adott neki ahhoz, hogy körülnézzen, és szemügyre vegye azt az embert, akinek színe elé vezették. Tekintete körüljárt a teremben, és magába szívta azt a képet, amelyet következő fejezetünkben igyekszünk majd megjeleníteni.